Isten igéjét a második Korintusi levél 5. részének a 14-15. Verséből szeretném olvasni, tehát két versből, az 5. rész 14-15. Részből így szólít Isten igéje, és igazán majd egy mondatot szeretnék kiemelni ebben a kezdő áhítatban. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. És ezt a sort szeretném kiemelni, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Kedves testvérek, amikor imádkoztam azért, már hetekkel korábban, hogy mi legyen ennek a kezdő áhítatnak az igéje, akkor napok alatt ugye szívemre helyeződött ez a mondat. Nem tudtam szabadulni ettől a mondattól, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. És aztán őszintén az eszembe se jutott, hogy hol van ez az ige megírva, ki kellett keresnem, és olyan pecsét volt, és olyan öröm volt a számomra, hogy ez az ige közvetlenül amellett van, amit nyáron a gyülekezeti sátoraljaújhelyi héten vettünk igeként. Sokan ott voltak a testvérek közül, aki esetleg nem volt ott, szeretettel ajánlom, hogy hallgassa meg, mert nagyon jó sorozat volt az is. És ez nekem egy olyan pecsét volt, hogy most itt egy ilyen további közös alkalom, és éppen a mellette lévő igét helyezi Isten a szívemre. Krisztus szeretete szorongat minket. Pál apostol itt önmagáról vall, az ő szolgálatáról vall, arról vall, hogy miért is tud olyan erővel menni, szolgálni, miért is van békesség a szívében, mindazok ellenére, amik támadások érik. Nagyon szeretem a Károli fordítást, talán ismerik a testvérek, úgy fordítja ezt a mondatot, hogy Krisztus szerelme szorongat minket. És most úgy szeretném, ha ebbe a kezdő áhítatba egy kicsit megállnánk, és megvizsgálnánk magunkat, hogy hogy van ez mi velünk, hogy van ez velem. Mert amikor Pál apostol vall önmagáról, akkor mindannyiunkról vall, mindannyiunkról, akik itt vagyunk, de olyan jó lenne ezt egy kicsit megvizsgálni, hogy hogy vagyok én ebben a tekintetben. Nagyon fontos azt látni, hogy az ember alapvetően mivel is van tele. Ugye Pascal fogalmazza meg így, hogy az ember életében egy nagy űr van. Mondjam így, hogy a semmivel, a hiánnyal van tele. Aztán bizony ebből a hiányból sok minden fakad. Vagy Augustinus fogalmazza úgy a vallomásaiban, hogy nyugtalan az ember szíve. A nyugtalansággal, szintén a hiánnyal, a kereséssel van tele. Azt mondja Augustinus, nyugtalan az ember szíve, míg téged, még benned, Uram, nyugalmat nem talál. És hát a függőségek, amik a napunknak a fő témája, sokszor ilyen fájdalomcsillapítók. Van, aki így is nevezi. Hogy az ember, aki nyugtalan, aki hiányba van, akinek nincs, aki éppen, hogy megbántott, és esetleg sok minden miatt az élete során, vágyik a békére, vágyik megoldásra is, és éppen ilyen fájdalomcsillapítók azok a dolgok, amikkel ki akarjuk tömködni azt a hiányt, amivel valami kis nyugalmat, valami kis békét, valami kis örömöt akarunk kapni, mert ezek adnak mindezeket. És akkor itt látjuk Pál apostolt, aki pedig ezt a csodálatos önvallomást mondja magáról, Krisztus szeretete, Krisztus szerelme szorongat minket. Ez a szó először azt is jelenti, hogy tele van, hogy megtelt Krisztus szeretetével. Ő ezzel van tele. Ez tölti be a szívét. Enélkül ő is üres lenne, enélkül ő is nagyon nyugtalan lenne, de azt mondja, hogy tele van ezzel, és emiatt van ereje, emiatt van békessége, emiatt más az ő élete alapvetően. És szeretném ezeket a szavakat egy kicsit végig elemezni magunknak. Ez a szorongat szó legjobban azzal tudjuk megérteni, hogyha visszagondolunk életünk élményére, volt-e már olyan élményünk, akár gyerekkorban, akár felnőtt korban, mondjuk édesanyánktól, szüleinktől, férjünktől, gyermekünktől, unokánktól, hogy odajöttek, és úgy megöleltek, hogy megszorítottak. Kinek volt ilyen élménye? Nagyon örülök neki, mert ez nagyon gyógyító. Kinek volt olyan élménye, akár mostanában, és itt már nem kérem, hogy föltegyük a kezünket, hogy én tudtam úgy valakit megszorítani erősen, hogy azt mondtam neki, hogy úgy szeretlek, és megszorítottam erősen. Olyan jó lenne ezen egy kicsit elgondolkoznunk, mikor tettem ezt utoljára. Mikor tettem ezt utoljára? Hiszen biztos olvasták a testvérek is, hogy egy-egy ilyen ölelés, például, hogyha 20 másodpercig tart, és mondjam így, hogy jól megszorongatom a másikat, akkor örömhormonokat szabadít föl a 20 másodperc az ember szervezetében. Szóval fantasztikusan gyógyító hatással van. És akkor én most azt is gondoltam, ahogy idáig jutottam a készülésben, hogy megkérem a testvéreket, hogy álljunk föl. És úgy szeretném kérni, hogy ott a mellettünk lévőnek adjunk egy ilyen örömhormont. Vagy hátra nézünk, meglátjuk, hogy ki van mögöttünk. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aktívan részt vettetek ebben a feladatban. Nagyon szépen köszönöm. Van, aki nem bírja abba hagyni. Milyen jó. Szóval szerettem volna, hogyha egy kicsit magunkon érezzük. Mit jelent ez, hogy szorongat engem? Ezt jelenti alapvetően ez a szó. És akkor most már mégis javítom magamat, mert amikor ezt mondom, hogy ezt jelenti, akkor rögtön azt is mondom, hogy nem ezt jelenti, ennél sokkal többet jelent, amit itt az igében van, mert ugye mi megszorongatjuk a másikat egy-két másodpercre, óriási, ha már 20 másodpercre, de az az ige, amely itt szerepel, az azt jelenti, hogy Krisztus szerelme vajon meddig szorongat minket? Egy életre, így van. Egy életre. Szóval nincsen ilyenfajta korlátja, nincsen ilyenfajta idő behatárolása, még én se határolom be őt, aki esetleg elszomorítom őt, hanem Krisztus szerelme egy életre szorongat minket. És úgy szeretném, hogyha egyrészt megtelne a szívünk az, hogy ez mennyivel több, másrésztről pedig elgondolkoznánk azon is, hogy mi szorongathatna, mi szorongatna? Hogy micsoda öröm ezt végig gondolni, hogy nem az elvárásai szorongatnak engem, nem az ítélete szorongat engem, nem a parancsolatai szorongatnak engem. Nyilvánvaló ezek mind fontosak, mert Isten meg fogja kérdezni ezt majd, de alapvetően ő betölteni engem, az ő szeretetével akar. Ki akarja árasztani rám az ő szeretetét, és Krisztus szerelme körbevesz, szorongat engem. Hát ez egy csodálatos örömhír. Szeretném egy picit végig tekinteni, hogy mit is jelent ez a szeretet, a teljesség igénye nélkül, amit most Isten elém hozott, majd a végén szólok is róla, hogy miért is nem lehet ez teljes. Ugye azt jelenti ez, hogy megteremtett téged az Isten. Hogy személyesen minden pici szerveddel ő bajlódott, és gondja volt rád, hogy megteremtsen, hogy nem egy futószalagon teremtett minket. Egyáltalán, ha most körbenézünk egymáson, és nézzünk körbe, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Mert mindannyiunkkal egyenként dolgozott az Isten. Hogy amikor megteremtett minket, akkor nem csak úgy belerakott a világba, és azt mondta, hogy küzdjél, hanem egy ilyen csodálatos világba teremtett bele, amiben vagyunk. És ami miattunk romlik, hogyha romlik, de miatta tökéletes. És amikor megteremtett minket, úgy teremtett meg, hogy beszélni akar velünk. És rögtön beszélt is, és azóta is mindig beszél velünk. Ez a szeretetének egy csodálatos kifejezése. Hogy törődik velünk, hogy gondja van ránk. Hogy tanít, hogy nevel, hogy útmutatást ad, hogy mindig ott van a szava, hogy beszél velünk. A szeretetének csodálatos kifejeződése az, hogy kapcsolatba akar lenni velünk. Hogy nem valamit akar adni nekünk, hanem önmagát akarja adni nekünk. Önmagát. És olyan csodálatos, hogy ugye ezért küldte Jézus Krisztust, és ezért adta oda a Szent Lelket, hogy egészen közel legyen bennünk a vele való kapcsolatban. Két csodálatos szeretet vallomása az Istennek, amit biztos ismerünk, az Ézsaiás 43:4. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Vagy az egyik kedvencem, a Hóseás 2:18-19, így hangzik. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. És hát mindannyian tudjuk, remélem, és az a kérdés, hogy hol van ez a mi szívünkben, hogy a szeretetének a legcsodálatosabb kifejeződése az, hogy meghalt értünk. Ugye a Róma beliekhez írott levél azt mondja, hogy vannak emberek, akik meghalnak a barátaikért. Milyen különleges, ritka, nagy dolog, hogy úgy szeretik a barátjaikat, hogy nem csak megölelik, nem csak szorongatják, hanem meg is halnának értük. De azt mondja a római levél, hogy Krisztus meghalt az ő ellenségeiért. Krisztus meghalt, értem és érted, akkor, amikor én még lázadt állapotban voltam, és ellene fordultam, és inkább a bűnt választottam, ő már akkor jött az ő kinyújtott karjával, és meghalt, értem, és eljegyzett magának engem. Az Efézusi levél 3. része azt mondja, hogy Krisztus szeretete a minden ismeretet felülmúló szeretet. Úgyhogy ezért van az, hogy amikor azt mondtam, hogy egy picit hadd szóljak ezzel, hogy hogyan tölt be, hogyan szorongat bennünket az Isten szeretete, akkor csak azt mondom, hogy csak egy icipicit szólok, mert emberi elmével azt mondja az Efézusi levél, ez kiismerhetetlen. Olyan nagy, olyan bőséges, olyan hatalmas, olyan átfoghatatlan, hogy ezt mi nem tudjuk bevenni. Vagy mondjam így, hogy egy élet kevés, hogy én ezt megismerjem. Tehát mindig előrébb haladhatok ebbe a csodálatos ismeretbe, és mindig lesz, ami egyre jobban be fog tölteni, hogyha én hagyom, hogy ezt egyre jobban megismerjem. És akkor most ez a kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy mi szorongat engem? Hogy tényleg szorongat? Hogy annyira betölt? Hogy túlcsordul? Hogy mi szorongat engem? Olyan sokszor talán ismerjük ezt a szót. Mondjuk például eszünkbe jut egy vizsgahelyzet. Még máig is néha eszembe jutnak vizsga szituációk, amikor mennyire szorult a szívem, hogy sikerül-e, vagy nem sikerül. És még máig is néha, ha erre gondolok, hogy Héber vizsgára kell menni, akkor úgy érzem, hogy szorongat a következő nap, mert inkább a görög volt a hozzám közelebb álló. Minden esetre olyan fontos lenne ezen elgondolkoznunk, hogy bizony nagyon sokan vannak úgy, hogy megérintetünk a Krisztus szeretetétől, közel kerülünk hozzá, igen, úgy megérint ez az egész bennünket, de betölt, de szorongat. Valóban annyira átjárja a szívemet. Emlékszünk rá, hogy mit ír az ige a Jelenések könyvébe az efézusi gyülekezetnek? Mit ír nekik? Hogy az az egy panaszom van ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Mondja nekik. Bizony az úton, ami megyünk, folyamatosan kérdés ez, hogy az a pohár, ami tele lehet a Krisztus szeretetétől, ami szimbolizálja az én szívemet, lelkemet, bensőmet, az mivel van tele? Vajon megtelik újból és újból vele? Vajon látom-e, hogy ez egy végtelen forrás, amivel megtelhet? Annyira tetszik ez a szó is, ami itt van a Károlia, hogy fordítja, hogy Krisztus szerelme. Ugye a szerelem, ahogy bizonyosan átéltük, a szerelem az megújít bennünket, a szerelem megváltoztatja az embert. A szerelemnél azt érezzük, hogy minden akadályt legyőz. A szerelem nem titkolható, a szerelem az látszik rajtunk, a szerelem az szenvedélyes, a szerelem az a szenvedést is vállalja. Így van ez, a Krisztus szerelmével is. Ugyanakkor megint csak ezt akarom mondani, hogy nem így van, ennél sokkal inkább így van, mert ezek emberi képek, amiket most felsoroltam, de Jézus szerelme ennél még több, még nagyobb, mert Jézus szerelme örökké való, ahogy az előbb megállapítottuk, Jézus szerelme önzetlen, mert bizony a mi emberi szerelmeink nagyon sokszor éppen önző módon várnak valamit a másiktól, és Jézus Krisztus szerelme egyetemes. Mert ugye a minden az azt jelenti sokszor az igében ezekkel a kijelentésekkel kapcsolatban, hogy mindenféle embert vonz és be akar ő tölteni. Nos, ezt a szenvedélyes szeretetet helyezte Isten a szívemre, így kezdő áhítatként. És ha ez a szenvedélyes szeretet betölti az én szívemet, akkor bizony sok-sok szenvedélytől megszabadít az Úr. Akkor nincs szükségem sok-sok szenvedélyre, amire különben szükségem van, mert kellenek örömforrások, és mert különben üres az életem, és mert különben nagy hiánya van az életemnek, és vannak fájdalmaim, és valahogy kezelni kell. De ez a szenvedélyes szeretete Krisztusnak, ez gyógyító szeretet. Ez minden káros szenvedélytől távol van. Ez olyan szeretet, amely csak jót ad az én életem számára. Heti élményem az, szeretett testvérek, hogy jön a férjem, és nagy örömmel újságolja nekem, hogy megjelent az a film, aminek ő annyira örül. És éppen az egyik fiunkkal is örült, mert a fiunknak kedvence volt a filmnek az első része. Nem tudom, hogy ki látta a Rendíthetetlen című filmet. Rendíthetetlen. Nagyon ajánlom, sok-sok szeretettel. Ezt moziba vetítették, lehet megkapni is, meg lehet megnézni is az interneten. Egy nem könnyű film, második világháborús film, egy katonáról szól, aki különben olimpiai bajnok volt, futó, és elmegy katonának Amerikából, és lezuhan a repülőjük a földközi tengerre, és várják ott, hogy valaki kimentse őket, és hát kimenti ki őket? A japán hadsereg hadihajója menti ki őket, és utána sajnos egy vagy két éven keresztül iszonyú kínzásokban lesz részük. Nem mesélem tovább. Az egész film arról szól, hogy hogyan állnak meg ebben a borzalmas kínzásokban. Imádsággal állnak meg, imádkozik végig, és hát ez az imádság olyan erőt ad neki, hogy emberfeletti módon tudja kibírni azt a japán hadifogságot. És ennek a filmnek jelent meg a második része, most Amerikában megcsinálták nagy filmként, reméljük, hogy szinkronizálják. És ez a minden része megtörtént történet, Ez a második rész arról szól, hogy hazakerül ez a katona, házasságot köt, és bizony, hát először az öröme van, hogy megmenekült, hazakerül, de aztán ez a poszttraumás stressz, ez az iszonyú nehéz évek, amit ott átélt, állandó élethalál között, kijön az életén, nem tud aludni, nem tud megnyugodni, állandóan álmába előjönnek azok az élmények, és aztán végül alkoholhoz fordul, és hát már majdnem megtönkre a házassága. Tehát a szabadulás öröménél bizony mélyebben van ott a szívében, lelkében az, hogy nagyon kemény szenvedéseken ment keresztül, és a felesége nem hagyja el, a felesége nem fordul el tőle, hanem nagyon sokat imádkozik érte, és végül elviszi egy Billy Graham evangelizációra. Érdekes, ahogy bemutatja a film, hogy háború után vagyunk, ahogy Magyarországon ébredés volt, ott is ébredés volt, úgy látszik, Amerikában akkor, és ezen a Billy Graham evangelizáción megtér. És betölti Krisztus szerelme az ő szívét, és meggyógyul. És megszabadul ezektől a borzalmas rémálmoktól, amik miatt fordult az alkoholhoz. És nem csak megszabadul, hanem elindul szolgálatba, és hát ami különösen csodálatos, hogy visszamegy Japánba, és megkeresi azokat a tiszteket, akik őt ott szinte halálra kínozták folyamatosan, többször, több menetben, és megöleli őket. Bocsánatot ad nekik, a tiszt az nem kér tőle bocsánatot, de elfogadja az ölelését. És utána Japánban hamarosan olimpia lesz, és fölkérik őt, ezt a különben olimpiai bajnokot, hogy ő vigye a lángot, és ő pedig megkéri az egyik japán tisztet, hogy menjen vele, és vigye a lángot. Ezt mutatja be a második rész, és ez mind így történt meg, így igaz történet. Krisztus szerelme betöltötte az ő szívét, és megszabadította. És így jutok el az utolsó részhez, még amiről egy picit szeretnék szólni, egy rövid gondolatot, mert ez a szó, ami itt van, hogy Krisztus szerelme szorongat minket, ez nem csak azt jelenti, hogy szorongat, ahogy mi most ezt bemutattuk egymásnak, hanem azt is jelenti ez a görög szó, hogy késztet. Késztet. Azt is jelenti, hogy ösztökél. Azt is jelenti, hogy indít valamire. Tehát ahogyan ezt a katonát, amikor betöltötte a Krisztus szerelme, arra indította, hogy menjen és szolgáljon, és arra indította, hogy még Japánba is elmenjen, ezt mondja el itt Pál apostol is, hogy Krisztus szerelme nem csak betölti az én szívemet, hanem engem indít. Indít a békéltetés szolgálatára, ugye erről volt szó Sátorajóhelyen. Indít arra, hogy hozzátok is eljöjjek korintusiak, pedig ezek a korintusiak azok, akik Pál apostolt elég keményen megtámadták, bevádolták, hogy nem jó apostol. Indít arra, hogy segítőtárst legyek. Indít arra, hogy vigyem a gyógyulást azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Indít arra, hogy mellé álljak annak, aki most mélyen van. Indít arra, hogy ne hagyjam el a férjem, hogyha a mélységet jár be. Mire késztet, mire indít? Valakit megkérdeztek, aki elment Afrikába egy ilyen segélyszervezettel, hogy miért mentél el Afrikába, és azt válaszolta, hogy mert a szeretet hajtott engem. Mert a szeretet az erő, amely késztet, hogy olyat tegyek, amit magamtól nem tennék. Vagy olyat adjak, amit magamtól nem adnék. Vagy olyat ne tegyek meg, amit magamtól bizony megtennék egész biztosan. Lehet, hogy a múltban valaki nem tudta megtenni azt a dolgot. De ha betölt a Krisztus szeretete, szerelme, akkor meg tudom tenni, már igen. Lehet, hogy magamnak élő ember vagyok, és egyszer csak Krisztus szerelme által másokért élő emberré tudok lenni. szánjam oda magam, mert olyan sokat kaptam, kész vagyok-e viszonozni, kész vagyok-e annak élni, aki engem szeretett, mert az nem önmagának él, mondja itt ez az ige szakasz. És végül szeretném befejezni a János evangélium a 12. részéből, ezt már csak fölolvasnám, ezt az ige szakaszt, itt van egy csodálatos példa mindenre, amiről szó volt. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül, vacsorát készített ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Még folytatódik ugye tovább a tanítványok reakciójával. Minden esetre itt van egy asszony, aki találkozott Krisztus szerelmével, aki betelt Krisztus szerelmével, és még nem is ismeri a keresztnek a valóságát és a feltámadásnak a győzelmét, még előtte vagyunk, de már most annyira tele van a szíve, már annyira szorongatja a Krisztus szeretete, hogy ezt vissza akarja adni, szolgálni akar vele, és ugye nem csak Krisztusnak szolgál vele, hanem az ott lévő összes tanítványnak, hiszen tudjuk, hogy vacsorát készít, meghívja őket nem csak egyszer, hanem sokszor, és áldott módon Isten eszközévé válik. Szeretettel kívánom ezt mindannyiunknak. Krisztus szerelme akarja betölteni, szorongatni és késztetni a mi életünket. Így van. Amen.